Sok szeretettel köszöntöm a szavazó fülke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és köszöntöm a stúdióban Ésik Sándor. Szia!
Szia!
Ahogy a múlt héten említettük, ez most egy keddi felvételi nap, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy rengeteg kérdést kaptunk, mert ezekkel nagyon sokat fogunk ma foglalkozni, de természetesen szó lesz aktualitásokról is, miről is lesz szó. Először fogunk beszélgetni a Vitézi Dávid interjúról, ez tegnap jelent meg itt a csatornánkon, bent lesz az adás leírásában, meg lehet nézni, de fogunk erre is reflektálni, ahogy múlt héten tettük Karácsony Gergelyre is. Lesz szó Magyar Péter múlt heti tüntetéséről, Magyar Péter közelgő tüntetéséről, Magyar Péter és Hadházi Ákos csörtéjéről, úgyhogy ma kiadós magyar péterezésünk lesz. Fogunk beszélni egyébként a Gazprom-Fradi összeborulásról is, illetve, ahogy mondtam, hosszú kérdezfelelek, és itt is nagyon-nagyon sok magyar péteres kérdés van. Megpróbáltuk csak azokat kiválogatni, amire tényleg tudunk valami érdemi választ adni, de ezen kívül lesz szó arról, hogy mi lesz június és október között, illetve fogunk egy kicsit külpolitikázni is, úgyhogy egész ilyen vegyes vágott adásunk lesz, ezúttal hírháttér nélkül, hogy nehogy kifussunk valaminek a relevanciájából péntekig, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, kezdjünk bele. Ahogy múlt héten is, kezdjünk most is egy reflexióval a Budapest 2024 minisorozatra, ugye ebben a főpolgármesteri jelölteket hívtam meg. Múlt héten volt Karácsony Gergely, ezen a héten volt Vitézi Dávid. Mondtam, hogy bent lesz az adás leírásában a teljes link ehhez, de mutatunk belőle gyorsan egy részletet a nézőknek.
A programomban nagyon sok olyan szakemberrel együtt kellett működnöm, akivel korábban nyilván nem. Ilyen szempontból nyilván meg kellett változtatnom azt, hogy amilyen széles skálán budapesti ügyekkel foglalkozom és amiről beszélek. Azért azt hozzáteszem, hogy ha megnézzük a főváros költségvetését, ha megnézzük azt, hogy milyen ügyekbe szólal meg akár Karácsony Gergely, akár a két elődje a rendszerváltás óta, hát ott a közlekedés és a várospolitikának az a része, amivel én azért foglalkozom, amiben a közterületek fejlesztése, a közterületeken a tisztaság, a rendkérdése, a közlekedés működtetése, fejlesztése tartozik bele, hát azért ez egy olyan 90%-os arányban leköti a mindenkori főpolgármestereket, és ez nem csoda, mert nagyjából a költségvetésben is ilyen arányban vannak ezek az ügyek a többihez képest, főleg mióta az oktatás és az egészségügy kapcsán lényegében minden feladatot elvitt a fővárostól a kormányzat 10 évvel ezelőtt.
Ugyanaz az első kérdésem, mint múlt héten volt, mi volt a benyomásod? Illetve kaptál-e választ azokra az aggájaidra, amiket múlt héten kifejtettél, mely szerint egy politikusi versenyben Vitézi Dávid egyelőre nem mutatott eleget?
Hadd kezdjem azzal, amivel ki akarom egészíteni a Karácsony Gergely interjúra adott reakciómat is, hogy teljesen külön kell azt választani, hogy nekem mi tetszik, vagy mi nem tetszik, mert oké, hogy az én véleményemre bizonyos számú ember ad, de ezek politikusi interjúk, ahol a politikusnak, ha jól csinálja, akkor nem az a célja, hogy nekem, vagy akár még másik kommentátornak, vagy véleményvezérnek a tetszését elnyerje. Ezt én folyton a Ceglédinek tulajdonítom ezt a mondást, remélem tényleg ő mondta, hogy nem a kommentelőknek kell politizálni.
És ugye ez az, amire szoktunk hivatkozni, hogy a Momentum itt ronthatta el a saját karrierét, hogy tetszett neki az, hogy a sajtó velük foglalkozik.
Hát túl sokat figyeltek arra, hogy mit mond a sajtó. Tehát a Vitézi Dávid interjút, amit ugye én nyers változatban meg tudtam most hallgatni, mert ugye most kedv van, arról az a véleményem, hogy egyrésztről az egy tök jó interjú volt. Tehát tudjuk, hogy ki az a Vitézi Dávid, tudjuk, hogy mit akar, tudjuk, hogy mi van a programjában, már aki elolvasta a programját, és ide jött, és neki volt 60 perce arra, hogy ezt a programot, meg saját magát a lehető legjobban reklámozza, mert ezeket az interjúkat egy jó politikusnak meg kell próbálni erre a célra felhasználni, akármit is kérdezel tőle, mindenképpen elnyomjon valamit a programjából, amit itt akár 10-20-30-50 akárhány ezer ember hallani fog. Ebben a kérdésben, vagy ebből a szempontból vizsgálva, ez egy tökéletesen jó interjú volt, elmondhatta a legtöbb közlekedési, városszépészeti egyéb dolgát, tehát ilyen szempontból ez egy 10/10-es gyakorlat. Azokra a kérdésekre, amikre én kíváncsi vagyok, azokra nem adott választ, bár én nem is vártam, hogy választ fog adni. Nagy kérdés, hogy ez valójában hány választót érdekel annyira, mint engem. Én továbbra is azt láttam, hogy arra nincsen kialakult koncepciója, hogy mit fog csinálni akkor, amikor szembe jön vele az a bűzös mocsár, ami a fővárosi politika. A nézőknek mondom, hogy én kocsiban tudtam tegnap ezt meghallgatni, és utána rögtön felhívtalak téged, és az első kérdésem az volt, hogy ugye ő azt mondja, hogy nem fog semmilyen politikai ejtőernyős betenni felügyelőbizottságokba, hanem csak szakemberek, amivel én tökéletesen egyet tudok érteni, hogy nagyon jó lenne, ha így lenne, csak nem tudjuk, hogy mi van abban a helyzetben, ha oda sétál hozzá valamelyik fideszes elintéző ember, legyen ez Lázár János vagy akárki más, és azt mondja neki, hogy Dávid, kaptok még 10 milliárd forintot villamosra, trollira, akármire, de ez a három ember most beül a felügyelőbizottságba. Nem tudjuk, hogy de pontosabban az interjúból azt látjuk, hogy Vitézi Dávid ekkor nagyon gerincesen azt fogja mondani, hogy nem ültet be három ember, három ejtőernyőst a felügyelőbizottságba, csak nem tudjuk, hogy azzal mit kezd, ha ezután nem kap 10 milliárd forintot. Tehát ezekre a politikai csatározásokra, hogy milyen szándékai vannak, milyen módszerei vannak, erről nem tudtunk meg semmit.
És bocsánat, itt még azt közbeszúrnám, hogy az is egy nagyon érdekes dolog ebben az egészben, hogy láttuk azt, hogy Karácsony Gergelyt ott csuklóztatja a kormány, ahol akarja igazából. Mégis Karácsony legalább ezt arra tudta használni, hogy utána építsen belőle egy politikai platformot, hogy ezt is kritizálja maga Vitézi, hogy mindig csak arról beszél, hogy jaj, nekünk milyen nehéz. De az állam ott állt, hogy jó, oké, mi belerugunk a Karácsonyba, de a Karácsony azzal megnyerni fog ennyi meg ennyi szavazót. Van egy ilyen cicaharc az egészben. Én azt nem látom, hogy a Vitézit hogyan nem veri át ugyanígy az állam bármilyen megállapodással, és ő mit tud az ellen tenni, mert a Karácsony legalább épített rá egy politikai kampányt, Vitézi meg ugye pont ettől elzárkózik a leginkább.
Ugye, ha ilyen motivációs coach lennék, ami bárkivel megtörténhet, hogy egyszer csak úgy ébred, hogy motivációs coach, ugye Franz Kafka erről írt egy nagyon híres novellát is, akkor az lenne kiírva, hogy ha az élet ad citromot, akkor csinálj limonádét, hát ezt kimaxolta Karácsony Gergely. Valóban a Vitézi Dávid interjúból az látszik, hogy ő töretlenül bízik benne, hogy egy limonádét fog kapni, és neki nem kell a citromokkal foglalkozni. Kell. De ennek ellenére azok, akik szerettek volna, vagy szeretnének egy nagyívű elképzelésekkel, szakmai tervekkel bíró embert látni, azok láttak egy ilyen embert, és ilyen szempontból azt a fő célt, hogy ne ártson magának ezzel az interjúval, és mutassa be a programját, az tök jól elérte.
Még egyen visszacsatlakozva a múlt heti szavazófülkére, ugye volt ott egy eszmefuttatás, azt hiszem egy kérdezfelek kérdésre arról, hogy mennyire idegbeteg az ország, és hogy mennyire nem csoda, hogy ezt a politikusok ki tudják játszani, és nagyon-nagyon sok indulatot tudnak szítani. És ezzel gyakorlatilag felvezetted az egyik témáját a mai adásnak, illetve hát akkor még nem láttuk jönni ugye egyébként arra kaptam visszajelzést, hogy rengeteg angol kifejezést használok, úgyhogy én azt mondom akkor, hogy nem láttuk jönni. Mégpedig az a sztori, ami szerintem az egyik legelképesztőbb híre a hétnek, ez egy nyíregyházi kórházszülész nőgyógyász főorvosát tartalmazza a főszerepben, aki elképesztő gyomorforgató kommenteket írt Cseh Katalinnak a Facebook posztja alá, ahol Cseh Katalin a Gazprom-Fradi együttműködést kritizálta. Annyira durvák a kommentek, hogy tényleg nem idézhetek belőle, mert az lelövi a YouTube az adásunkat.
És addigra én meg már nem tudtam megnézni, mire írtad, hogy van ez, úgyhogy lemaradtam a durva kommentekről, majd adáson kívül elmeséled.
Szerencsére van nekünk ebből egy recenziunk, úgyhogy ezt el lehet majd olvasni a leírásban, én ennél többet nem mondhatok róla. Azt tudom mondani, hogy két kérdésem van, az egyik a költői, hogy tényleg mi vesz rá erre valakit. A valódi kérdésem pedig az, hogy ugye ez a Gazprom-Fradi deal, ami szépen lassan kiszivárgott, hogy a Gazprom lehet az egyik főszponzora a Ferencvárosnak, hogy ez valóban szerinted is egy olyan súlyos sportwashing, illetve Putyin barát lépése, mint amennyire heves reakciókat váltott ki, vagy valójában a Gazprom ebben az egész sztoriban, a sporttal való kapcsolatában egészen hosszú utat járt be, és nem feltétlen kell orosz barátságot emlegetni azonnal, amikor erről beszélünk.
A Gazprom az legalábbis, aki bármennyit foglalkozik a focival, én keveset foglalkozok, de még én is tudom, hogy talán 20 vagy 30 éve is, amióta van Gazprom, azóta valamilyen szponzorként mindig jelen volt az európai fociban.
A bajnokok ligájának
éveken keresztül volt a főszponzora. A Németországban, ha jól emlékszem, a Schalke 04 mezein ott virított a Gazprom logó szintén nagyon sokáig. De ennek vége lett. Nyilvánvaló, hogy azok a UEFA és Bundesliga és egyéb tisztségviselők, akik jó pár merci árát kapták meg zsebbe vagy hivatalosan a Gazpromtól, azok nem fognak páros lábbal beleszállni a Gazpromba. Ilyesmire senki nem is kényszeríti őket. Azt nem tudom, hogy az UEFA vezetőségében benne van még a Gazpromban, valaki a Gazpromból részt vett, nem tudom, hogy azóta kitették-e, de ott is jelen volt a Gazprom. Tehát most mindenki igyekszik úgy csinálni, mintha ez nem is lett volna. Aminek az egyik oka erre, azt hiszem Rácz András írt egy eléggé szemfelnyitó bejegyzést, hogy a Gazprom az konkrétan ilyen félkatonai alakulatokat finanszíroz, meg üzemeltet. Tehát a gáz termelő infrastruktúra az kíván egy nagy biztonsági szolgálatot, és ez a biztonsági szolgálat, ez némi erő ráfordítása, vagy pénz ráfordítása a katonai alakulattá alakítható, át is alakították, harcol is Ukrajnában. Tehát így viszont már vállalhatatlan a Gazprom. Tehát nem arról van szó, hogy mit ugrál itt mindenki, mert annak a Schalkét finanszírozhatta, a Fradit meg nem finanszírozhatja. Egyrészt már nem finanszírozza a Schalkét se, másrészt akkor pedig nem finanszírozott, meg üzemeltetett konkrétan a ukrajnai háborúban résztvevő alakulatokat, tehát ilyen nem hivatalos hadviselő fél. Most ezt kiírni egy bármilyen európai csapat mezére, ez szerintem vállalhatatlan.
És ráadásul nem egy, tehát hogy nem egy, nem tudom, Nyíregyházáról beszélünk, ami most jut fel a másodosztályba.
Ne bántsuk a Sparit, kérem.
Hanem azért mondom, hogy tényleg egy olyan csapatról beszélünk, ami konzisztensen valamilyen európai kupasorozatban főtáblás. Tehát igen, még nem is az, hogy itt elrejtjük valahol az NB-t.
A legpatinásabb magyar klubról beszélünk, tehát lehet a Fradit nem szeretni, de tényleg a legnagyobb múltú, legnagyobb sikerű magyar klub. Bort, nem tudom, miért csinálták, tehát nem tudom, melyik a rosszabb, ha ezt nem gondolták végig, vagy ha végig gondolták, de nem volt választásuk. Tehát ez nem tudom,
az biztos, hogy attól nem kell tartani, hogy a szurkolók majd ellenük fordulnak. Volt a Telexnek volt egy nagyon szemléletes videója, megkérdeztek rengeteg Fradi szurkolót a most múlt hétvégi MTK Fradi meccs előtt, hogy mit gondolnak erről az egészről, és hát nagyon egybefüggő véleményük volt, ami különböző vérmérséklete azt fejtette ki, hogy a lényeg az, hogy van pénz, és kicsit szajkozta azokat az álláspontokat a háborúval kapcsolatban, amit már nagyon jól ismerünk.
Nyilván, hát a ezzel nem kell meglepődni, viszont az, hogy nyilván Cseh Katalinnak meg a szavazó tábora igen nagy részben azokból az emberekből áll, akik nem néznek focit, és ezt ide kiírva hordják, hogy én nem nézek focit, mert én csak curlinget nézek, vagy nem tudom én BMX-et, vagy alpesi síelést, mert azok kultúrsportok ellenben a futballal, de most nyilván a Momentum szavazó táborának egy elég nagy része ilyen, meg a NER-re megsértődni szerető emberek, tehát az, hogy Cseh Katalin ebből a politikai üzenetet csinál, az teljesen várható.
Az is egyébként minden ellenzék, normális ellenzéki politikai pártnak ez lenne a dolga, hogy ezt igen, azonnal előveszít.
Az is teljesen várható, hogy neki esik a Fradi tábor, és az is teljesen várható, hogy bizonyos embereknek nem terjed oda a kulturáltsága, hogy leírják, hogy hülye vagy, és nincs igazad, és menj a fenébe, hanem ennél sokkal erősebb dolgokat leírnak. Az, hogy egy egyetemet végzett orvos miért áll neki ennél durvább dolgokat írni, na az már oda visszaköt, hogy igen, az emberek olyan szinten idegbajosak, hogy nem gondolják végig, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen akkor se csinálunk, ha a kedvenc csapatunkba száll bele az a hülye liba is menjen a fenébe. Azt ki lehet írni, tehát az belefér a szólás szabadságba. A másiknak az emberi méltóságának a legázolása meg nem fér bele a szólás szabadságba. Tehát ennek alapnak kéne lenni. A magyar közbeszéd, ahogy a múlt héten is mondtam, olyan, hogy ezen rég túl vagyunk.
Egyébként nagyon érdekes lenne valamikor egy olyan adást csinálni, akár egy szakértővel, vagy aki ebben nagyon beleásta magát, hogy a magyar futball, és itt most nem a pénzmosás, meg a kiszervezésről beszélek, hanem tényleg a demográfiájáról és a szurkolókról, hogyan vált kardinális elemeivé ennek a rendszernek, és most nem a fentről lefelé, hanem lentről felfelé szólva. Ez egy iszonyú érdekes dolog, és egyébként nekem van egy kedvenc politológusom, a Kászmú, de ő egy holland fickó, aki a Georgia Egyetemen tanít, volt is vele több interjúm, és ő neki van is konkrétan egy órája, amit erről tart, vagy egész modul, amit arról tart, hogy futball és populizmus, illetve futball és extrém jobboldali szervezetek. Iszonyú érdekes a téma, hiszen nagyon-nagyon keveset foglalkozunk vele.
Igen, és egyébként meg az európai foci nagyon próbál abba az irányba menni, ahova az amerikai major sportok már megérkeztek, hogy családi szórakozás, ki lehet egymás mellé lehet ülni ilyen-olyan csapatok mezeiben. Most nyilván ez egy utópia, hogy ez lesz Európában is, de ahol ez van, ott iszonyatos pénzt lehet keresni.
Nemrég voltam egy légia Varsó meccsen egyébként, Varsóban, és abszolút ez volt. Tehát azt figyeltük meg, hogy 90 percig ment a piró, a koreográfia, a skandálás. Egyetlen ilyen beszólás nem volt, nyilván nem értünk lengyelül, de azt azért le tudjuk vágni, hogy mi az, ami arról szól, hogy hajrá légia, és mi az, ami arról szól, hogy az anyját a másiknak. Ugye van a lengyeleknek is egy specifikus szakszava erre, amit mi is használunk.
Igen,
a magyar
Közép-Európát, láttam egy nagyon jó térképet erről, hogy Közép-Európát úgy lehet definiálni, ahol ez a K-betűs szó használatban van, az Közép-Európa.
Ja, mindenesetre ezt akartam mondani, és ott is abszolút ez volt a gyakorlat, tehát nyilván a lengyelekről is hallunk sokat, hogy ott is van egy olyan szegmens a társadalomnak, ami viszonylag erőszakos, meg nyilván van ott is az ultráknak egy ilyen híre, de nagyon-nagyon családbarát volt, egy teltházas derbin is a hangulat, és nem ez az ócsárolós, amit itthon megszoktunk. Menjünk tovább, kicsit még maradva annál, hogy hogyan reagálnak ilyen nagyon jól összeszőtt tömegek. Kezdjük el a Magyar Péter blokkot, és kezdjük Hatházi Ákossal, aki múlt héten a Magyar Péter Facebook szekta áldozatává esett, amikor is elkezdte megpiszkálni azokat a diákhitelközpontos szerződéseket, amikről még Magyar Péter legelső Partizán interjújában beszélt. Ugye itt Hatházi Ákos azt mondta, hogy több olyan volt, amely többé vagy kevésbé gyanút keltett, alapvetően 10 és 50 millió forint közötti szerződésekről beszélünk, és idézem, hogy voltak megkérdőjelezhető áru és hasznú tanulmányokra és képzésekre megkötött szerződések. És ezzel kapcsolatban az a fejlemény, hogy leültek Magyar Péterrel egyeztetni, és Magyar azt mondja, hogy konkrét szerződésekre nem emlékezett, és bizonyára kedvezőtlenebb volt a többi, amit az asztalára raktak. Azt viszont aláhúzták, hogy Magyar valóban megpróbálta csökkenteni a Balázsi Gyula cégeihez befutó megrendeléseket. Ami a konklúzió az egésznek, hogy abban állapodtak meg, hogy ezt is idézem, június 9-ig mindenki foglalkozik a maga dolgaival, utána majd folytatjuk az eszmecserét az általa aláírt szerződésekről is. Itt két kérdésem van. Az egyik, hogy az a Hatházi, aki a legakaratosabb korrupcióüldöző a magyar politikában, ő miért megy bele egy olyan alkuba, hogy ő másfél hónapig jegel egy olyan sztorit, ami egyébként láthatóan fontos, vagy legalábbis generál elérést és generál közbeszédet. A másik, hogy vajon, hogyha bármi ezekből kiderül, akkor abból megütheti magát Magyar Péter, vagy ez ugyanabba a skatujába kerül bele, mint ahogy jótékonyan elfeledi a tábor azt, hogy Neres volt, vagy jótékonyan elfeledi a különböző bulvársztorikat?
Hatházi Ákos egy elképesztően fontos ember a magyar politikában. Tehát ha ő nem lenne, akkor nem lennének ezek az ügyek bedobva abba a köztudatba, ahol nem olvasnak az emberek oknyomozó újságírást. Az oknyomozó újságírás szintén nagyon fontos, de ez egy korlátozott közönséget ér el, mert bonyolultabb szövegek annál, hogy bulvár témák tudjanak lenni. Hatházi azzal, hogy elmegy ezekre a helyszínekre, hogy felszínre hozza, könnyen érthető Facebook posztokká konvertálja őket. Ezzel óriási munkát végez el. Más kérdés, hogy ő egy annyira magányos farkas típusú valaki, és annyira hamar kerül összeütközésbe az aktuális szervezettel, ahol ő éppen van, hogy arra nem lehet számítani, hogy ő ezt megszervezi ilyen társadalmi mozgalom szintjén is. És jelenleg a legnagyobb rendszerkritikus társadalmi mozgalom, és a rendszerkritikusságot a kormány és ellenzék kritikusságként értem most, az a Magyar Péteré. Tehát úgy gondolom, hogy Hatházi nem tehette meg azt, hogy erről nem beszél, meg nem nyilvánít véleményt, a saját hitelességét kockáztatta volna vele. Ugyanakkor viszont ő politikus is, és beleszállni az éppen száguldva, élre törő politikai erőbe, meg nem kifizetődő, tehát a kezdeti ütésváltás után mindkét fél számára logikus elásni a csatabárdot.
Az, hogy egyébként visszafele is, tehát hogy Magyar Péter, hogyha tényleg beváltja azokat az ígéreteit, hogy ő lebontja ezt a rendszert, és tényleg a korrupciót az ászlájára tűzi, akkor ő még nagyon jól járhat azzal, hogyha Hatházi Ákos az bele van, és nem ellene.
Így van, bár ha a korrupció hát lebontva nem lesz, tehát megszüntetve nem lesz, de ha a tolerálható szintre lesz szorítva, akkor azt nem Hatházi Ákos fogja elvégezni, ahhoz nem rá van szükség, ahhoz könyvelőkre van szükség, kevés szavú, de sokat dolgozó ex-gazdaságvédelmi és nyomozókra van szükség, de igen, ő ráütheti a hitelesség pecsétjét a Magyar Péter antikorrupciós törekvéseire. Magyar Péter jelenleg száguld előre, azok, akiket eddig a hívének megszerzett, azok nem foglalkoznak ezzel, és hát ne felejtsük el, hogy ő a legelején mondta, hogy ő aláírt ilyen szerződéseket, tehát ki is hallgatta azóta tanúként az ügyészség ezekről a szerződésekről. Őt ostorozhatja magát, hogy látjátok, nekem is alá kellett írni ilyen szerződéseket, mert a NER-ben nincs senkinek választása, mert Rogán Antal, és akkor ugye már a témájánál is járt. Tehát nem gondolom, hogy ebből az ütésváltásból ő rosszul jön neki. Ennek a két embernek nem érdeke egymást utálni, és elásták a csatabárdot. Egy időre.
Akkor majd adjunk még Magyar Péternél az utolsó kérdésben a hír összefoglalóban. Ugye múlt pénteken volt a belügyminisztériumnál gyermekvédelmi témájú tüntetés, most vasárnap lesz Debrecenben anyáknapi tüntetés. Szintén két kérdésem van, egyfelől mi volt a benyomásod a múlt pénteki megmozdulásról? Inkább az, hogy egy ilyen erőltetett próbálkozás arra, hogy a gyermekvédelem témát, a kegyelmi ügyet fenntartsa, vagy autentikus volt és erősnek hatott? Illetve mit vársz az első nagy vidéki tömegtüntetés terveitől? Mi a motiváció szerinted a mögött, hogy Debrecenbe helyezte ezt a tüntetést, és mire számítasz, látva az elmúlt heteknek az eseményeit?
A belügyminisztérium előtti tüntetés az, amennyire én ott embereket hallottam, hogy nem volt olyan alaposan meghirdetve, mint a korábbiak, kisebb volt, mint bármelyik eddigi Magyar Péter rendezvény, de nem volt kicsi, nagy se, tehát mit tudom én, ilyen 1-2 ezer ember lehetett ott. A gyerekvédelem meg a ilyen pedofil botrányoknak a köztudatban tartása az fontos Magyar Péternek. A közösségépítés egyik alapja a liturgikus jelszavaknak a kitalálása. Tehát ha most elképzelnénk, hogy van olyan, hogy Orbán Viktor vallás, akkor az Orbán Viktor vallás miséjén vagy istentiszteletén a pap egy ponton megkérdezni, hogy és hívei mit tett velünk Gyurcsány, mielőtt elhoztuk a megváltást Magyarországnak. A hívek mellüket verve, bizony mondom, Gyurcsány Ferenc kilövette az emberek szemét. Ámen. Tehát van egy ilyen közösségképző ereje. Ha Magyar Péter közösséget akar kovácsolni, akkor oda is kellenek ezek az eredet mítoszok, hogy híveim, mit tett velünk az Orbán Viktor rendszer? Bizony mondom, az Orbán Viktor rendszer futószalagon kegyelmezett meg pedofiloknak. Ámen. Tehát ezt fenn kell tartani, amellett, hogy az ilyen politikai érdekek mellett is, hát azért ezt tényleg fenn kell tartani, hogy előbb-utóbb legyen már egy normális gyerekvédelem Magyarországon. Tehát erre az ilyen kisebb tüntetések jók, ez a téma, ez benne fog maradni minden egyes Magyar Péter beszédben, amíg Magyar Péter politikusi pályán lesz, akkor is, ha tudom én, utána 20 évig miniszterelnök lesz, akkor is még 20 év múlva is fog erről beszélni. Tehát ebben nincsen semmi különös. A debreceni tüntetés, annak úgy gondolom, hogy nem lehet eltúlozni a jelentőségét. Már az mekkora szenzáció volt, hogy Pécsett kiment pár ezer ember a tüntetése, és ott lehetett vele beszélgetni, meg TikTok live volt, vagy YouTube live, már nem is emlékszem. Tehát, hogy az is egy hatalmas szenzáció volt. Debrecen minden létező szempontból szimbolikus hely. Stabil fideszes város 20-valahány éve. Református egyház, magyarországi központja, a kálvinista Róma. a Kelet-Magyarország, a Dunától keletre eső Magyarország gyakorlatilag fővárosáról beszélünk, tehát oda mindenképpen el kell menni.
Elképesztő gazdasági övezet, benne van a közbeszédben az akúgyárakkal, tehát hogy itt már lehet pipálgatni a és Magyar egy, Péter bingóban, hogy mi az, amit biztos érinteni fog.
És egy óriási populációs központ, tehát Debrecen maga egy 200 plusz ezer fős város, ott van mellette nem nagyon messze, tehát simán be lehet ülni a kocsiba, hárman, négyen is át lehet menni Nyíregyről Debrecenbe megnézni Magyar Pétert. Nyíregyháza egy több mint 100 000 lakosú város. A hajduvárosok, a Nyírség, nem sorolom végig a településeket. A két, tehát Pest megye, utána aztán Baz megye, jön utána Szabolcs megye, utána Hajdú-Bihar megye népesség szempontjából, tehát ott nagyon sok ember lakik egy viszonylag kisebb körzetben, akik el tudnak jönni megnézni a tüntetést. Értelmiségi központ, ott van a Református Egyház egyik központja, egyetemváros, rengeteg, tehát egy debreceni civis értelmiségit megkérdezel, hogy ő van-e olyan nagy értelmiségi, mint egy pesti értelmiségi, el fogja mondani, hogy ő még nagyobb értelmiségi, mint a pesti értelmiségi. Tehát a magyar értelmiségnek azzal a részével érintkezni kell. Tehát minden szempontból oda kell menni, de ami ennél fontosabb, hogy Debrecenben esély van arra, hogy ne egy ilyen 2-3 ezres jó hangulatú rendezvény legyen, hanem egy rendes, becsületes, 10 000 fős tömegtüntetés, ahol a színpadról lehet beszélni, ahol énekeltetni lehet a tömeget. Ez ennek, ha ez összejön Magyar Péternek, és nem az lesz, hogy 1500-an, vagy 2000-en, vagy 3000-en vannak ott, hanem 10 000-en vannak ott, az lesz akkor a győzelem, mint a Kossuth téri nagy tömeg. Ha ő leül a Debrecinerrel nagy interjúzni, ott a főszerkesztő Porcsin Zsolt 40 éves újságírói rutinnal bír. Az a nagy interjú eleve olyanokat fog tőle kérdezni, amiket pesti újságírók nem kérdeznek meg tőle, vagy ha megkérdezik, nem azokkal a hangsúlyokkal kérdezik meg. Ott lehet megszólítani a vidéki értelmiséget azzal az interjúval, vagy egyéb hasonló médiumnak adott interjúval. Tehát ez Magyar Péternek egy elképesztően fontos vizsgája lesz Debrecenben, hogy ezzel a lehetőséggel mit fog kezdeni. Ha sikerül neki, és tömegtüntetés, akkor azzal rengeteg olyan helyen, ahova nem lesz ideje elmenni, mert tele van az Alföld ilyen 5 és 20 ezer közötti nagyobbacska településekkel, nem tudja végigjárni, de azok a települések nem Pestre néznek, azok Debrecenre néznek. És ezért nagyon fontos ez neki. Ennél nagyobb vizsgája a Kossuth tér óta nem volt.
Ugye ehhez nagyon kapcsolódó kérdéssel fogjuk nyitni majd a kérdezfeleleket, mindjárt folytatjuk. Kérdezfelelek. Volt olyan kommentelő, aki azt javasolta, hogy inkább hívjuk be Magyar Pétert, ami tényleg látva azt, hogy milyen mennyiségű kérdés érkezett róla, nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben, de vegyünk előre néhány olyan kérdést, ami egyébként tényleg érdekes, és még nem feltétlenül érintettük. Ugye rákapcsolódva az utolsó hír összefoglalós témára, van egy olyan kérdés, ami úgy szól, hogy ez a túl sok bejelentett tüntetés, ez nem üthette vissza Magyar Péterre. Én itt megidézném a pöszörgő húsleves szellemét pár héttel ezelőttről, hogy én azt gondolom, hogy értem, hogy mire gondol ez a nézőnk, amikor azt mondja, hogy ez így kezd kicsit túltelítődni, mert amikor mi azt mondtuk, hogy ezt most kicsit hagyni kell ülepedni, azóta mégis azt látjuk, hogy az országjárás az itt-ott inkább ilyen nagyobb tüntetésekbe torkolik. És az első nagyobb tüntetések között sem éreztük azt, hogy a mondani való az úgy fejlődne, vagy ilyen valamilyen íve lenne, hogy valamerre haladna, és azóta pedig én meg tudom érteni azt a értelmezését a dolognak, hogy nem minden demonstrációnak van valami kimondott célja azon túl, hogy demonstráljunk, és lehet, hogy ennek lehet betudni azt is, hogy egyébként az egyik ilyen legkisebb tüntetés jött össze most a belügyminisztériumnál.
Ebben nagyon sok igazság van, ugyanakkor meg mit csináljam? Tehát van még 6-7 a választásokig. Ez alatt fenn kell tartani az érdeklődést és a lendületet, és az majd valamelyik következő kérdés lesz, hogy ilyen szakpolitikai dolgokba belemenni, szakemberekkel villogni, arra már nincs idő. Tehát ebben a 6-7-ben Magyar Péternek egy feladata van, kampányolni. Járja a vidéket, most nyilván ez a 6-7, ez nagyságrendileg 40-valahány nap. Ez elő kell venni egy naptárat, és elkezdeni x-elgetni. Hát gondolom, ebben jó pár olyan hétvége van, amikor nála vannak a gyerekek, gondolom legalábbis. Azok kiesnek, egyéb ilyen családi okokból kiesik valamennyi, nem lehet minden nap csinálni, valamikor aludni is kell, meg kicsit a háttérmunkával foglalkozni. Tehát neki a következő 6 hétben 15-20 olyan napja van, amikor valami eseményt kell csinálni. Ebből nyilvánvaló, hogy a nagy része az vidékkel, hogy legyen, marad 3-4 budapesti napja, amikor valamit Budapesten kell csinálni, ezeken a budapesti napokon pedig valamilyen tüntetést kell szervezni, vagy valamilyen eseményt kell szervezni, ezen az eseményen pedig valamiről beszélni kell. Na most ez innentől kezdve már a kényszer kategória, vagy a úgy mondanám inkább, hogy a profizmus kategóriája. Ugye a profi kerékpárosnak ő nem akkor biciklizik jól, amikor tegnap este jól vacsorázott, nagyot aludt, és most tök jók a lábai, és most fog felmenni az Alpe-d'Huez-i emelkedőre. A profi biciklis akkor megy fel az Alpe-d'Huez-i emelkedőre, amikor ott rendezik a Tour de France aznapi szakaszát. Magyar Péter ilyen helyzetben van, hogy megvan az, hogy nagyjából mikor kell neki tüntetni. Ha jön valami olyan botrány, vagy valami, ami ezt átszervez, ez nyilván átszervezi, de most az ő tüntetéseinek át kell alakulni rutin tüntetésekké. Ennek ez a hátulütője, hogy ezek közé be fognak csúszni unalmasabb tüntetések, és azt is látni kell, hogy mi itt Budapesten már nagyon sokat hallottuk Magyar Pétert, már aki akarja szeretni, az már szereti. Aki ezután fogja megszeretni, azt a tömegvonzás vonza már hozzá a Magyar Péter támogatói tömegéhez. Vidéken viszont növelni kell az ismertséget. Az adás előtt küldtél egy legújabb kutatást, amit tényleg csak rápillantani tudtam. Ott a DK, MSZP és a többi elé mérik olyan szempontból, hogy ki fog rászavazni, viszont hogy hányan hallottak róla, abban meg még a DK, MSZP és a többi az még vezet. Ezt meg kell neki fordítani, ha ez a felmérés jó. Ezt meg kell neki fordítani, nyomni kell a melót, és ebbe a rutin melóba időnként be fognak csúszni olyanok, hogy múltkor is voltam, és ott is ugyanez volt. Igen, most ennek van itt az ideje.
De akkor félünk, meddig meg is válaszoltuk a következő kérdést, hogy van-e szerintetek igazi szakembergárdája Magyar Péternek, vagy csak szurkolói és rajongói vannak? Itt a kérdés arra tér ki, hogy energetikai szakember, jogász, katona, pedagógus, stb. Hogyha tényleg van egy nagy áttörés, akkor miniszteri pozícióig fentről lefelé, rendről felfele fel lehessen tölteni új emberekkel ezt az államigazgatást. Akkor erre az a válasz, hogy Nem most van ennek itt az ideje.
Nem most van itt az ideje, meg nagyon sok ember várja, hogy mekkorát gurít Magyar Péter a választáson, mert egy 30%-os párt mellé odaáll, egy 27%-os mellé nem áll, de mindenkinek van valahol egy vonal, hogy ő mikor dönt úgy, hogy jó, én ebbe belevágok.
Nem beszélve arra, hogy szinte napra az országgyűlési ciklus felénél vagyunk, amikor most beszélgetünk. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ehhez kell egy szakértői gárda a következő ciklusban, ő bármilyen pozíciót betölthessen, ha visszatekerjük az időt, soha nem láttuk még 2 évvel a választás előtt, hogy pontosan milyen felállással és ki és mivel fog kampányolni. Tehát ez egy szürreális elvárás. Most annyit kell, hogy legyen egy EP-listája, van EP-listája, legyenek az EP-listán olyan emberek, akik jónak is tűnnek, nem csak elbújnak a Magyar Péter az első helyen árnyékában. Ez is stimmel, erről is beszélgettünk már, és keresi még mindenféle helyeken, hogy hol tud itt-ott megjelenni. Látjuk azt, hogy mindenféle országjárási megállókban van, hogy itt-ott megállapodik azzal, hogy itt egy-egy polgármester támogat, itt-ott gyűjti az aláírásokat. Amikor ez az adás megjelenik, úgyhogy ebben nem megyek bele nagyon, de hogy amikor ez az adás megjelenik, addigra tudjuk erre a választ. Amikor felvesszük, még matematikailag arra is van esély, hogy budapesti lista is legyen, tehát ez most egy ilyen puhatalózás. Szerintem ezt elvárni az egyelőre. Nem is az, hogy
hadd tegyek hozzá még egy szempontot. Ha most felbérelne valami iszonyatosan profi HR fejvadász embert, tehát tényleg a szakmakrémjét, aki nem tudom én a General Motors következő vezérigazgatóját keresi, tehát ilyen kaliberű valakit, vagy csak ennek a magyar megfelelőjét, az azzal kezdené, hogy feltenne mintegy 150 kérdést azzal kapcsolatban, hogy ti kik vagytok, mit akartok, hány év alatt akarjátok elérni, milyen szervezeti formában akarjátok elérni, és azután lehet elkezdeni jelölteket keresni. Ha ezt ennyire tudatosan nem is csinálják. Most nyilván milyen szempontjaik vannak. Ne legyen gyurcsány múltja az illetőnek, ne legyen ellene folyamatban büntetőeljárás, meg még 3-4 ilyen egyszerűbb szempont. Ahhoz, hogy ők hatékonyan tudjanak embereket behívni, ezeket a szempontokat meg kell alkotni, legalább részben közzé kell tenni, és utána kell szétválogatni az embereket, hogy ki az, aki kalandorságból, meg helyezkedésből jön, meg ki az, aki tényleg jó, ki az, aki nem is jelentkezett, nekünk kell őt megkeresni. Ez önmagában egy hónapos munka, ennek a szempontrendszernek a megalkotása, úgy, hogy mondom, ahogy az előbb beszéltem róla, 15 napja van, amikor valamilyen eseményt kell csinálnia.
De ezt sem felejtsük el azt se, hogy június 9-e után kezdődik egy teljesen új időszámítás a magyar belpolitikában, hogyha ott tényleg az látszik, hogy jött valaki, és 2 hónap alatt felszámolta az ellenzéket, mint olyan, az nagyon-nagyon sok ember, és ugye ettől is tartanak, ugye, vagy erről szólnak a hírek, hogy ettől tarthatnak a Fideszben, hogyha Magyar Péter nagyot megy júniusban, akkor egyre több fideszes, vagy eddig független, vagy olyan szakember, vagy politikus, vagy gazdasági befolyásos ember fogja azt mondani, hogy ja, akkor most itt tényleg van valami jele a változásnak, akkor most egy kicsit kimozgok én is ebből a buborékból. Tehát ezen nagyon sokat fog még ez a politikai szövet itt lazulni. Viszont menjünk tovább. Van EP választásokkal kapcsolatban pár kérdés. Kezdjünk egy nagyon praktikus, ami nekem nagyon tetszett. Mi lehet a legjobb stratégia annak, aki csak azt tudja biztosan, hogy kikre nem akar szavazni az EP választáson?
Először is én szavazási tippeket nem szeretnék adni, tippeket a lóversenyen adunk. Ez egy nagyon gyakorlatias kérdés, mert rávilágít arra, amit én mindig szeretek elmondani minden választással kapcsolatban, hogy egy demokrácia, ha tényleg működik, akkor ott nem a jó jelöltre szavaznak, hanem az elviselhető jelöltre. Nézzük meg Amerikát, ahol a Bident is, a Trumpot is óriási tömegek utálják. Ehhez képest óriási tömegek szavaznak mégis rájuk. Tehát egy ponton befogják az orrukat, és azt mondják, hogy azt az embert szavazom meg, aki lényeges kérdésekben nem elviselhetetlen számomra. És van egy-két olyan fontos kérdés, amiben viszont teljesen egyetértek vele. Tehát annak nagyon örülök, hogy eljutottunk oda, hogy emberek azon gondolkoznak, hogy megpróbáljanak a legkisebb rosszra szavazni. Ez akármennyire is tűnhet hülye kérdésnek. Nem az. Ez azt mutatja, hogy emberek eljutottak oda, hogy ha én választok, akkor próbálok egy legalább valamennyire normális szavazatot leadni. Ez egy nagyon fontos fejlemény. Egyébként meg azt kell nézni, hogy ki van bejutó helyen. Tehát ha bejutó támogatottsága. Tehát Magyarországon van egy 5%-os küszöb, nem megyek bele a mandátum elosztások matematikájába, de a nem bejutó pártra adott százalék legesélyesebben a legerősebb pártot támogatja, ami ha csak Magyar Péter valami egészen atombombaszerű dolgot nem csinál, akkor a Fidesz lesz. Tehát azt kell megnézni, hogy 3,5%-os pártra nem szavazunk, 4,8%-os pártra szavazunk, mert hát ha a miénk löki át. Tehát ennél nagyobb taktikai szavazási tanácsot ebben a típusú választási rendszerben nem lehet adni.
Én talán még annyit fűznék hozzá, hogy a legjobb tudtommal azt hiszem 5 szavazólapot fogunk kapni június 9-én, vagy valamilyen...
Hát a Budapesten szavazunk, igen.
Igen. Azt nem tudom, hogy sajnos, hogy vidéken vagy különböző település méretnél ez hogy néz ki, de szerintem azt is nagyon fontos elkülöníteni, hogy melyik szavazás miről szól, és szerintem ez egyébként tud segíteni a döntésben, hogy mi az igényünk egy-egy választásnál.
A budapesti szavazó az kap egy kerületi önkormányzat, kerületi kormány, egy polgármestert, egy fővárosi önkormányzat, fővárosi polgármestert, meg egy
EP-t.
A vidéken ebből ugye a főváros kiesik.
Tehát igen, de hogyha megnézzük, tehát akkor egy EP-snél, szerintem tök érdekes, és szerintem nagyon keveset beszélünk ennek az edukációs részéről is, hogy azt megnézni, hogy ő mondjuk ez a párt, ami nekem mondjuk szimpatikus, vagy nem szimpatikus, ez melyik párt csoportba ülne be? Az a pártcsoport valójában mit képvisel, elérte valamit, hogyha nagyon-nagyon ilyen edukált döntést akarunk hozni, ugyanezt le lehet bontani arra, hogy a különböző testületek hogyan működtek az én kerületemben, én városomban, tehát szerintem ebből a szempontból most ezzel a kérdéssel előállni, hogy azt tudom, hogy kire nem akarok szavazni, most még talán a legkönnyebb válaszolni arra, oké, de milyen szempontok mellett tudok valakit választani, akire igen.
Hát igen, tehát simán felmerülhet az, hogy mondjuk egy megyeszékhelyen valaki helyben, tehát pont én a hétvégén otthon voltam Nyíregyházán, beszélgettem a szüleimmel, milyen plakátok vannak, ki van téve az ő körzetükben egy fideszes valakinek a plakátja, aki önkormányzati képviselő akar lenni. Az én szüleim nem Fidesz szavazók, de nagy elismeréssel beszéltek az illetőről, hogy azért rendes ember, tudják, hogy kinek a lányát vette feleségül, mert az ilyen helyi dolgok, és most nem tudom, hogy ők hogy fognak szavazni, meg nem is kötik én se az ő orrukra, ők se az enyémre, hogy mi kire szavazunk, de simán el tudom képzelni, hogy valaki elmegy azon az alapon szavazni arra az emberre, hogy ez egy rendes ember, aki nem tudom még kinek a lányát vette feleségül. Hát az önkormányzati választáson ilyenek is játszanak, és simán lehet olyan szavazási mixet összeállítani, hogy ezt a rendes fideszest ide a testületbe megszavazom, ugyanakkor meg Magyar Péterre szavazok, vagy Gyurcsány Ferencre szavazok az Európai Parlament.
És ez párt szinten ugyanígy elmondható, mert a pártoknak is van egy profilja, tehát hogyha azt mondja valaki mondjuk, hogy kutyapárt, akkor a kutyapárt nyilvánvalóan mondjuk egy Európai Parlamentben nehezebben elképzelhető hatékony szervezetként a saját múltjával és szerveződési stratégiáival, mint mondjuk ha azt mondta, hogy ja, de amúgy a Városházán tök jó lenne, ha bennülne valaki a kutyapártból, mert láttam, hogy a Kovács Gergő mit csinált a 12-ben, és hogy ha más nem szórakoztatott, tehát minden pártnak megvan a maga profilja. Mi Hazánk az megint nem egy olyan párt, ami egy önkormányzati szinten valamit fel tud mutatni, de országos szinten például meg egy tök erős valami tud lenni országos belpolitikában, tehát így szerintem érdemes megnézni a profilját annak, hogy kire szavazunk.
Igen, és lehet mixelni.
Következő. Az EP választáson egy 40% alatti Fidesz eredménynek milyen hatása lenne?
Katasztrofális. Tehát egyrészt, amiről az előbb beszéltél, hogy megtörné ez a Fidesz nem lehet választáson megverni mantrát. Nyilván most nem fog összedőlni semmi, ha a Fidesznek nem 50, hanem 46% vagy 39% lesz. Megtörik az, hogy legyőzhetetlenek. Ez a belpolitikai hatása. Az európai politikában, és akkor most ide veszem a következő kérdést is, mert szerintem így logikus.
Ami arról szólna egyébként, hogy milyen pártcsaládba ülhetne be Orbán Viktor. És a Fidesz?
Egy 700, most 705 és majd utána 720 fős Európai Parlamentről beszélünk. Ebben a 11 néhány fő az olyan 1,5%. Egy 6 fő, vagy 7 fő, vagy 8 fő az 1%. Az a 0,5% is rengeteget számít két szempontból. Az egyik, hogy ha mondjuk olyan eredmény jön ki, hogy minden ki igyekszik a kis szavazatokat felporszívózni, akkor az számíthat. A másik meg az, hogy egy párt családon belül is a súly meghatározza. Ugye az a kérdés, ami a következő, az az ECR-re, az Európai Konzervatívok és Reformisták frakcióra vonatkozik.
Ugye ez a Meloni féle.
Az a Meloni féle, ugye eredetileg az angolok csinálták, most már ugye ők nincsenek, vagy az ID, az a
identitás és demokrácia.
Köszi. Az meg még ettől is jobbra van. Ezek pici frakciók, és ez Orbánnal eddig az volt a gond, hogy azért nem szerették volna, ha valamelyik ilyenbe ténylegesen beül, mert egy, azt hiszem, azt felírtam valahova, hogy 68 széke van jelenleg az ECR-nek, na most ebből 12 az egy nagyon nagy hányad, ha 6 vagy 8, az meg már kevesebb, tehát Orbánnak hirtelen érdekévé válhat beülni egy ilyen frakcióba. A más kérdés az, hogy ha kicsi, akkor nem ő szabja, hogy feltételeket, hogy veszik be, milyen bizottságokba lehet utána beüldögélni. Kettő, ha meg toxikus, tehát ha a magyar foci bajnok mezére van a Gazprom oda nyomtatva, akkor egy Morawiecki az fogja mondani, hogy inkább ne üljünk. Haver vagy Viktor, meg bármikor megiszünk egy sört, de ne üljünk be egy frakcióba.
És ezért is fontos, hogy egy 6-8 helyért nem fogják összeputyinozni magukat nem. Olyan emberek, akik ugye az Európa nagy megreformálására törekszenek. Ugye erről még szerintem nagyon sokat beszéltünk még évelején más-más podcastokban, hogy itt most összejöhet egy tényleg jó, és a jó alatt azt értem, hogy nagy számú szélsőjobbos/populista branch, hogyha a Meloni össze tudja rántani, meg tudnak barátkozni a Löpennel, el tudja hozni a Morawieckéket, el tudnak hozni még ilyen pártok, és tényleg csinálni egy nagyobb ilyen szélsőjobbertömböt, amiben három fontos tényező van, és ebből a Fidesz igazából nem nagyon tudja egyiket se befolyásolni. Egyfelől, hogy ezek a nagyfejesek meg tudnak állapodni, mert egyelőre annyit látunk, hogy a nagyfejesek meg tudnak állapodni más nagyfejesekkel, amikor arról van szó, hogy a kis hülyéket kicsit partvonalra állítsák, és ugye lásd Orbán Viktor kisétál kávézni, meg megszavaz valamit egy perc alatt, amit előtte húzott 40 napig. A másik az, hogy valóban más országokban megszavaznak-e annyi képviselőt ezekbe, hogy ebből tényleg legyen egy értelmezhető politikai töm, mert akármilyen mandátumbeslés megnézünk az EP-re, azért nagy felborulás nem lesz, ez legalábbis egész jól látszik egyelőre, hogy maradnak a néppártiak többségben, vagy relatív többségben az Európai Parlament. És akkor innen jön majd csak az, hogy a harmadik, hogy Orbánék bármilyen olyan tárgyaló alkupozícióba tudnak-e kerülni, hogy az ő képviselő számuk az mennyi egy ilyen helyzetben, de ha megnézzük, hogy milyen országokból jöhetnek ezek a képviselők, Orbánék az összeset elhozzák, ha 100%-ot teljesítik az EP választáson, még akkor is jogos felvetése az Giorgia Meloninak, hogy hát én nem biztos, hogy ezért le fogok ülni, és feláldozni azt, amit felépítettem mondjuk itt a politikában, azzal, hogy összeputyinozom magam a Gazprom mezben megérkező Orbánnal.
Vagy ha beveszik, akkor is ő ott a nem, hogy primás nem lesz, hanem Brácsás is csak minden második kedd délután. Tehát,
és mindenkinek lesz egy emberre ráállítva. Tehát azért a China Gate, Qatar Gate hasonló izék után nem fognak egy másodpercnyi lélegzetvétel, és mindenki úgy hát lesz világítva abban a frakcióban.
Orbán körül már most elfogyott a levegő, vagy a Fidesz frakció körül már most elfogyott a levegő odakint az Európai Parlamentben, de ha ő visszaesik 40% alá, jelenleg azért kell vele szóba állni, mert ő Mr. Magyarország. Ez tizenvalahány képviselővel igaz, 10 alatti képviselőszámmal nem igaz.
És utána lehet azt mondani, hogy hát majd meglátjuk 2 év múlva, hogy te vagy-e még mindig a Mr. Magyarország, és onnantól pedig az a nagy stabilitásra épített narratíva kint, amit mindig elmond, hogy ő a legrégebb óta, és szegény után meddig még ki kell húznia, de hogy ő a legrégebb óta ott lévő állami vezető, az is egy kicsit meginogni látszik. Jó, technikai kérdésekre menjünk át. Van egy olyan, amiről még korábban egy egész hírhátteret ígértünk, de korábban nagyon sok dolgot megértünk, mint egy jó politikai programban, de azt azért nem láttuk, amikor ezt az egész műsort megterveztük, hogy hogyan fognak alakulni a...
Te hibád, tehát...
Ezt vállalom, ez az én hibám.
Politikai felelősséget azonnal hárítani kell, tehát te hibád. Én mondtam előbb, köszönöm. Kedves választóink!
Ugye akkor azt elmondom, hogy azt terveztük, amikor ezt az egész évadot elkezdtük, hogy lesznek ilyen kicsit szálazgatósabb, szakpolitikai, jogászkodó, stb. Témák, amikről beszélgetni fogunk részletesen, és ezek közül az egyik lenne az, hogy mi fog történni június és október között, amikor van egy ilyen üres járat az előrehozott önkormányzati választások miatt, ugye az EP-vel összemosott önkormányzati választások miatt, és azt látjuk, hogy egyszerűen annyi aktualitás van, és úgy mozog a külpolitika is, hogy az egyórás adásidőnket alapvetően kitöltik az aktualitások. Beszéljünk arról, hogy mi lesz június és október között, egy pár percet szálljunk erre. Nyilvánvalóan ebben van egy nagyon fontos tényező, hogy hol nyer az, aki most hatalomban van, és hol kerül hatalomba az, aki eddig nem volt hatalomban, de alapvetően mit tudsz mondani erre a kérdésre? Van-e bármi, ami szerinted tök világosan látszik erre az átmeneti időszakra, mint egy ilyen blueprint?
Blueprint mi? Káosz. Ez az egyetlen dolog, ami biztosan látszik. Majd a következő kérdésnél fogok erről beszélni, de nem szerencsés belebarmolgatni a választási szabályokban, mert annak ez lesz az eredménye. Hozták ezt az alkotmánymódosítást, nem tudom, nem is elviszem, hogy 10. vagy 11. volt, amivel ezt a összevonását megcsinálták a választásoknak, és kénytelenek voltak így megfoltozni az önkormányzati törvényt, ami ugye azt mondja, hogy a új polgármester és képviselőtestület megválasztásával a réginek megszűnik a mandátuma. Ugye ez ellentétben az országos választásokkal, ahol a kormánynak az új kormány megválasztásakor, tehát az ügyvezető kormányként a következő parlament alakuló üléséig még ott van. De itt most tényleg összeáll egy olyan helyzet, hogy lesz egy megválasztott polgármester és testület, aki vagy ugyanaz, mint az addigiak, vagy részben ugyanaz, vagy egyáltalán nem ugyanaz. És olyan átmeneti szabályokat viszont nem hoztak, ami mondjuk korlátozná az átmeneti időszakban a polgármestereket és a testületeket a döntéshozatalban. Tehát én simán látok magam előtt olyan helyzetet, hogy ilyen mint most az amerikai egyetemeken, hogy fel alá botrányolnak emberek, hogy oda fognak menni közgyűlésekre, és üvöltözni fognak, hogy én már meg vagyok választva, te el nem merd adni a sertés hízlaldát. Tehát ilyen jelenetek biztosan lesznek, feljelentéssel fenyegetőzések, tehát elintéztek egy teljes önkormányzati politikai káoszba mutató nyarat. Remélem nem lesz igazam, de aki bármennyire is rálátott már életében önkormányzati politikára, a pesti, a fővárosi közgyűlés az a szépen manikűrözött kultúrpolitika ahhoz képest, ami egy faluban el tud indulni, tehát ott ügyvédjelöltként nekem egyszer volt az a feladatom, hogy hosszasan kellett bizonygatnom, hogy valakinél a megcsillanó fémtárgya veszekedésbe fulladó testületi ülésen az a kúszcsomója volt, nem pedig a bicskája. Tehát volt, tehát hogy ebben a környezetben nem jó dolog ez, ami következik. Káosz lesz. Az ügyészek, azok kollégák nem mentek szabadságra a nyáron, mert sok feljelentés fog érkezni. Ez főleg ha kap egy pofont a Fidesz, tehát ha az lesz, hogy ott gyorsan még alá kell írni a következő 3 év közbeszerzéseit, akkor ott égni fog a munka, ahol meg vagy a munka fog égni, vagy okirati bizonyítékok fognak égni, tehát ez, erre a káoszra sajnos számítani kell.
Igen, és a választás után még lesz egy néhány ilyen adásunk a szavazó fülkében, úgyhogy szerintem akkor már lesz, amiről konkrét bizonyítékunk is lesz, hogy ez hogy fog kinézni ez az átmeneti időszak. Még egy technikai kérdés, ezt szó szerint idézem. A Fidesztől jó vagy rossz húzás lenne, ha a bejutási küszöböt az országgyűlési választásokon levinnék 3%-ra, mint ahogy Vučić is tette Szerbiában. Eladhatják mind gesztus az ellenzéki pártoknak, meg Brüsszelnek, közben pedig megadnák a lehetőséget az ellenzék végletes fragmentálódására.
Ennek a kérdésnek így önmagában, tehát hogyha csak a bejutási küszöböt nézzük, nincs értelme. Hadd utaljak vissza az előzőre. A Fidesz, amikor összevonta az EP választást a önkormányzati választással, az akkor egy nagyon jó ötletnek tűnt. Két totál ellentétes logikájú, ugye az EP választással senkinek senkivel nem kell megállapodni, az önkormányzati választás meg arról szól, hogy mindenki megpróbál mindenkivel megállapodni. Ezt összevonni, ez akkor egy zseniális húzásnak tűnt, aztán hopp, egyszer csak lett egy Magyar Péter, aki széthúzta az ellenzéket totálisan más kategóriákra, mint amiben addig gondolkoztunk. Kicsit ez olyan, mint amikor az árrögzítésekről beszélgettünk, hogy az olyan, mint a kemény drog, hogy egy idő után rákapsz, és nem tudsz más csinálni. A választási szabályok bizergálása is az. Könnyen lehet, ha levinné a bejutási küszöböt, az mondjuk elborít, az is lehet, hogy az borítaná el a kétharmadát, hogy a kétfarkú kutyáknak is addig el 3 mandátumot a parlamentben. Nem tudom. Mindig utólag lehet megtudni, hogy jó húzás volt, vagy nem volt jó húzás. Egy választási rendszernek a megalkotása az matematikai modellezésen kell, hogy alapuljon, aminek két szélsőséges és egymással ellentétes szempontnak kell megfelelnie. Az egyik a kormányozhatóság, a másik a részvételiség. Tehát a választási eredménynek egyrészt tükrözni kell a népakaratot, tehát nem lehet azt mondani, hogy 3,2 millió ember rászavazott a Fideszre, és akkor most már a 9,5 milliós ország fideszes, tehát ez túlzó az egyik irányba. Ugyanakkor viszont képesség kell tennie a megválasztott kormányt arra, hogy kormányozzon, tehát megfelelő felhatalmazást ad neki, mert azon az alapon, hogy nem ért vele egyet mindenki, nem lehet megállítani egy ország kormányzását. Erre nincsen tankönyvi megoldás, tehát ott van Németország, ahol szinte lehetetlen 50%-ot elérni a választásokon, mindig 2-3-4 párti koalíciók vannak, és működik. Ugyanakkor meg ott van Amerika, ahol nem is hallottak, vagy Anglia, ahol nem is hallottak soha olyanról, hogy kompenzációs lista. Aki egyel több szavazatot szerez, mint a másik, az bejutott a parlamentbe, és aki egyel többen vannak a parlamentben, azok kormányoznak, és kész. És az is működik. Tehát ez mindenütt a helyi tradíciók és a helyi matematikai modellek kérdése. Az, hogy feljebb-lejjebb tolják a bejutási küszöböt, arról elméleti választ lehet adni a mostani információ birtokába, hogy az jó lesz, vagy nem lesz jó. az is lehet, hogy azt gondolják, hogy jó lesz, és mondjuk azon múlik a kétharmad, hogy egy 3%-os párt elvisz még 2 mandátumot.
És akkor menjünk rá az utolsó kérdésre, ami zárásként egy kis külpolitika. Az iráni támadás után a Muzsán azt írtad, te, hogy reális veszélye vált a harmadik világháború kitörése. Még mindig így gondolod-e? Illetve Trump esetleges megválasztása hogyan befolyásolhatja ezt, tekintettel arra, hogy a múlt héten beszélgettünk arról, hogy Trump nem annyira hülye, mint amennyire annak tetteti magát.
Azt nem vagyok benne biztos, hogy én írtam, vagy Kertész Balázs barátom, de hát amikor egyszer csak elkezdték az éjszaka közepén bombázni Izraelt, akkor ott tényleg volt egy olyan helyzet, hogy nem biztos, hogy ettől tör ki a harmadik világháború, de ha kitör, akkor az valami hasonló lesz. Nagyon felforrósodott a hangulat, és nagyon nagy erőfeszítésekbe került valamennyire lehűteni. Jelenleg nincsen világháborús veszély, viszont ugye soha nem tudod ez a pillangószárny effektus, hogy milyen eseménysorokat indít el. Tehát az iráni rakétatámadásnak biztos, hogy nagy szerepe volt abban, hogy sikerült átlöknie az amerikai kongresszusi padhelyzetet oda, hogy akkor megszavazták ezt a nagy 95 milliárd dolláros támogatási csomagot, és ez nagyban befolyásolja Donald Trumpnak, ha ő belőle lesz a következő elnök, a külpolitikáját, mert a bideni külpolitika kapott egy óriási finanszírozási lábat, és ezzel Bidenék olyan folyamatokat tesznek sínre, amelyeket Donald Trumpnak nagyon nehéz lesz visszacsinálni, mert hiába van az, hogy az amerikai elnök az ottani alkotmányos rendszerben szinte monopóliumot élvez a külpolitika kialakításában, viszont ha a Biden kormány idején még megkötnek Ukrajnával előre 3-4 évre fegyverszállítási szerződéseket, amire tekintette Amerikában fegyvergyárak hiteleket vesznek fel, embereket vesznek fel, felkészülnek, Donald Trump egyszerűen nem lesz abban a helyzetben, hogy ahhoz hozzányúljon, és ugyanez igaz az izraeli meg a tajvani támogatásokra is, hogy Donald Trumpnak a nem hülye mi voltát arra értettem, hogy ő tisztában van a politikai mozgásterével, és ezzel a nagy pénzügyi csomaggal, amit elfogadtak az amerikai kongresszusban múlt héten, vagy az előtti héten, mindegy, nemrég, ezzel a következő nagyjából 2-3 évre kényszerpályára tették, vagy sínre tették az amerikai külpolitikát. A következő nagy hozzányúlás akkor lesz, amikor az ebből a pénzből megkötött szerződések kifutnak, az meg jóval a választások után lesz.
Sanyi, nagyon szépen köszönöm, nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, köszönjük a rengeteg kérdést is, a jövő heti adásra is várjuk majd őket a Múzsa, illetve a HVG vonatkozó posztjánál, illetve a leírásban található linken. Jövő héten folytatódik a műsor, ha kíváncsiak vagytok erre, vagy bármilyen más podcastunkra, azt megtaláljátok a HVG különböző csatornáin, mind YouTube-on, mind Spotify-on, mind bárhol, ahol podcastokat hallgatok, és ne felejtsétek el a Diétás Magyar Múzsát is lecsekkolni. Én egyelőre nem tudok semmilyen ígéretet tenni azzal kapcsolatban, hogy a Budapest 2024 sorozat is folytatódik, mert Szentkirály Alexandrával kellene folytatódnia, tőlük pedig még mindig nem kaptam semmilyen visszajelzést, amikor ezt az adást kedden felvesszük. Én remélem, hogy jövő héten találkozunk abban a fülkeadásban is, de ha nem, akkor más fülkében mindenképp. Ennyi volt erre a hétre mindenünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, kellemes hétvégét, kellemes anyák napját kívánunk. Én Nagy Iván László vagyok, viszonthallásra, viszontlátásra.